Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, amint feljegyezve találjuk azt Jeremiás síralmaiban, a 3. fejezetben, a 22. verstől kezdődően a következő képpen. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, Uram. Jó csendben várni az Úr szabadítására, mert nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Kosztolányi Dezső katolikus neveltetésben részesült gyermekkorában, de ennek ellenére mégsem vallotta magát vallásos embernek, sőt nem tartozott a hívők közé. Felesége azonban megírta életrajzában, hogy őt elkísérte minden egyes vasárnap a templomig, de be a misére már nem ment. Aztán alig múlt el 50 éves, és szörnyű betegség vett erőt rajta, elzárkózott a világ elől, barátai elől is, mindössze az akkor már szintén súlyos rákbeteg barátja Babits Mihály látogathatta őt. Ő neki mondta egyszer elakadó lélegzettel, hogy tanulok járni az Isten oldalán. Babits pedig próbálta a maga módján vigasztalni őt, többek között ilyet mondott, hogy ne félj ide, ne félj a szenvedéstől, van ennek valami értéke. Azt hiszem, ha szenvedésről hallunk, akkor mindenki, aki itt ül a templomban, ma az Isten házán, tudna egy-egy olyan emléket felidézni, ami mélyen megérintette, vagy éppen húsba vágóan érezte annak a súlyát. Nincs ember, aki ne félne a szenvedéstől. Mi házi asszonyok tudjuk jól, elég, hogyha megvágjuk a kezünket, és már is úgy érezzük, hogy vége van a világnak, és annyira tud fájni, hogy nagyon. Hát akkor mi van, amikor valaki ilyen szenvedések közepette éli a mindennapjait? De nem csak a test tud szenvedni, hanem a lélek is. Ha valami olyasmi történik velünk, ami megrázza a mi életünk alapjait, egy nem várt haláleset vagy baleset, ami megváltoztatja a családnak az életét, fájni tud hosszú éveken keresztül. Jeremiás próféta síralmai nagyon ritkán kerülnek szószéki prédikáció alapígéjéül elénk, de úgy gondolom, hogy azért kerül ezen a mai vasárnapon ez az ige pont elénk, mert hálaadó vasárnapot is tartunk, hiszen október első vasárnapja van. És ilyenkor úgy hiszem, hogy az ember akárhogy is szenved, vagy akármi is van az életében, mégis egy kicsit fellélegzik, és valóban hálát tud adni mindazért, ami eddig az életében történt. Akár jó, akár rossz eseményért. Mert mi is elmondhatjuk ma, ezen a délelőttön is Jeremiás prófétával egyetemben, hogy szeret az Úr. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert megújul az ő irgalma naponként. Amikor reggel felébredünk, akkor gondolom, nem csak én vagyok így, de jó megköszönni nem csak az éjszaka csendjét, hanem azt is, hogy egyáltalán új reggelre virrattunk. Ez sem adatik meg mindenkinek. De nézzük, hogy Jeremiás próféta síralmai hogyan is válhatnak örömüzenetté számunkra ezen a mai vasárnapon. Jeremiásról tudjuk jól, hogy hiteles próféta volt, hiszen ő nem csak megírta az elképzeléseit a nép szenvedéséről, hanem részese volt annak a borzalmas eseménynek, aminek következtében a zsidó népet deportálták több turnusban Babilonba, és ő maga is érezte a saját életében, hogy hatalmas változásnak néznek elébe. Ugye a prófétai könyvében felidézi mindazt az eseményt, ami az 587-es évben ugye történt, hogy elpusztult Jeruzsálem, elpusztult a templom, a nép oda lett, és a fejezet elején így fogalmaz, hogy én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott az Úr haragjának botja miatt. Mert az Isten többször próbált Jeremiáson keresztül is szólni a népnek, a nép megmentése érdekében, hogy vegyék észre magukat, hogyha az a fajta életmód lesz az osztályrészük, amit folytatnak, annak nem lesz jó vége. Annak előbb vagy utóbb szenvedés, sőt, szétszórattatás lesz a része. És hát a nép nem akarta ezt észrevenni, és Jeremiás, a fiatal próféta, kín keservek közepette próbálta a népet jobb belátásra bírni. És a harmadik fejezetnek az elején arról olvasunk, hogy hogy élte meg mindezt Jeremiás próféta. És a maga szemszögéből írja le a sorait, és ő maga áll a középpontban, hogy ő micsoda szenvedésnek lett kitéve az alatt az idő alatt. És aztán itt a 22. versnél történik valami, szinte érezzük azt, hogy a próféta vesz egy nagy levegőt, és az egész addigi szenvedését kezdi egészen más szemüvegen keresztül szemlélni. És így történik meg, hogy leírja ezt a mondatot, hogy szeret az Úr, és elkezdi tovább fűzni a gondolatokat, és meg is fogalmazza, hogy azért szeret, mert lehet hozzá folyamodni. Olyan Istenünk van, aki megengedi, hogy minden reggel, amikor érezzük az ő megújuló kegyelmét, hozzá folyamodjunk. Olyan Istenünk van, aki elé vihetjük a terheket, a szenvedéseket, de az örömöt ugyanúgy, és ő meghallgat bennünket. Szeret az Úr, mondja, mert ha meg is szomorít, ugyanakkor meg is vigasztal. Mintha Isten maga is tisztában lenne azzal, hogy a földi teremtményeit sokszor sújtja olyasmivel, ami fáj. Sokszor sújt bennünket is a halálnak a szenvedésével, vagy előre nem látható betegséggel. Annak idején emlékszem épp, hogy elkezdtem a lelkészi szolgálatot, és jöttek az ilyen apró próbatételek, mint például kórházba menni, beteget látogatni, halálos ágynál megállni. És volt egy ilyen élményem, hogy ott feküdt a kedves testvér a beteg ágyon, és körülötte állt a család, és próbáltunk vele beszélgetni, de ő annyira el volt foglalva a maga szenvedésével, a maga kiszolgáltatott voltával, hogy egyre csak azt ismételgette, hogy miért éppen én. Miért én, aki ismerem Istent, aki szeretem Istent, aki vele éltem az egész eddigi életemet, miért én vagyok itt, miért büntet engem így az Isten. És hát ugye ilyenkor a lelkész se nagyon tud mit mondani, az ige szavával próbálunk vigasztalni, de ott állt az ágya mellett a kamaszodó unoka, aki csendesen annyit mondott, hogy hát papa, talán egy kicsit el kéne gondolkoznod azon, hogy túl sokat dohányoztál, azért vagy most itt a betegágyon, nem Istennek a műve ez. És hát emlékszem a döbbent csendre, hogy mindenki felkapta a fejét, az apuka már majdnem megdorgálta a fiát, hogy mit képzel, hogy itt ilyen szentségtörő dolgot művel. De akkor kezdtem el gondolkozni, hogy tényleg az emberben ilyen gondolatok felmerülnek. Nagyon sokszor próbáljuk hárítani mindazt a szenvedést, ami bennünket ér az Isten felé, hogy hát biztos az Isten az oka ennek. Jeremiás próféta és a népe ugyanígy élte meg azt, hogy nekik menniük kellett, az Istent vádolták mindazért, ami őket érte, és éppen ezért nagyon fontos Jeremiásnak a felészlelése, vagy a felébredése, hogy azt próbálja közölni a népnek, az embereknek, ott a nyomorúság közepette, hogy jön a szabadítás. De ahhoz, hogy ezt az ember meglássa, és ahhoz, hogy az Isten szeretetét tényleg észrevegyük az életünkben, ahhoz meg kell tudni állni egy pillanatra. Itt is azt írja a próféta, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Nagyon fontos az, hogy legyenek csendes perceink, csendes óráink. Még inkább milyen jó, ha megadatik, hogy néhány csendes napunk is legyen, amikor letehetjük a terheket, és kikapcsolhatjuk magunkat a hétköznapi rohanásból, és egy kicsit megpróbálunk magunkba nézni, keresni a válaszokat és az Isten akaratát a mi életünkben. Ugye ez a szeret az Úr, ez számunkra új töltetet is adhat, hiszen mi tudjuk, hogy az Isten szeretete odáig ment, hogy megváltott, küldött ebbe a világba. Jézus Krisztus is annak a jele, az ő eljövetele, annak a jele, hogy szeret bennünket az Isten. Nem hagy el bennünket egyetlen egy napra sem, hiszen Jézuson keresztül ígéretünk is van, hogy ő velünk van, életünk minden egyes napján. És ha felidézzük Jézus alakját és az ő küldetését, akkor ott is azt látjuk, hogy nagyon sokszor meg kellett neki is állnia. Szeretett elvonulni, szeretett csendben maradni, hogy nem csak útmutatást kapjon az ő mennyei atyától, hanem sokkal inkább erőt és energiát és kitartást és lelkesedést, hogy az ő megváltói szolgálatát, munkáját be tudja végezni. A mi életünket is nagyon sok minden nehezíti, mi is sokszor érezzük azt, hogy talán a vállunkon nagyobb a kereszt, mint amekkorát megérdemlünk, de az ígéret és a vigasztalás a miénk is lehet ezen a mai vasárnapon is, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk. Hiszen az, hogy új reggel virrad ránk, azt jelenti, hogy az Istennek terve van velünk erre a napra is. És ha a kellő elcsendesedésünk megvan, akkor talán az a terv, az ki is rajzolódik előttünk. Azt kívánom minden kedves testvéremnek, hogy tudja ezt az ősrégi proféciát is így értelmezni ki a saját életére, hogy az Isten szeretete velünk van, és ő azt szeretné, hogyha a hétköznapok küzdelmeit vele élnénk, és benne bízva, benne reménykedve élnénk meg. És tanuljunk járni az Isten oldalán. Nem könnyű felfedezni a nehézségek közepette is az ő segítő erejét, de reménységünk van és ígéretünk van arra nézve, hogy az Isten ígéretei mindannyiunk életében előbb vagy utóbb beteljesednek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk! Hálatelt szívvel jöttünk ide ezen a mai reggelen is a te szent házadba, hogy köszönetet mondjunk mindenért. Köszönetet mondjunk az elmúlt időszakért, az elmúlt hétért, az elmúlt évekért, amelyekben szeretettel hordoztál bennünket. Köszönjük a te türelmedet, Urunk, hogy nem vetsz el bennünket a te színed elől, hanem újra meg újra ígéretet táplálsz és reménységet a mi szívünkbe. Kérünk téged, Istenünk, hogy legyen meg a mi életünkben is a te akaratod. Ha szenvedés, akkor adj ahhoz erőt, hogy azt elhordozzuk, ha pedig öröm, akkor adj hálaadást a szívünkbe, hogy azt is neked köszönjük meg. Kérünk, hogy légy életünk minden egyes napján velünk, szeretteinkkel, egész gyülekezetünkkel, hogy tudjunk valóban téged, megváltó Úrunknak vallani, és közösen is, együtt is dicsőíteni téged mindenkor. Légy irgalmas hozzánk, és hallgass meg bennünket Jézus Krisztus érdemeiért. Amen.